Erről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek főegyházmegyei találkozóra hív az egri bazilikába. Szombaton a regisztráció majd reggel 8:30 kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, aztán érseki szentmise kezdődik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Nagy várakozás övezi Leó pápa első enciklikáját, melynek munkacíme Magnifica Humanitas. Az osztrák katolikus hírügynökség a Katpressz vatikáni forrásokra hivatkozva úgy értesült, az enciklika kiadását május 15-ére időzítik, arra a történelmi jelentőségű napra, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját, amelyet a 19. és 20. század nagypápai tanító dokumentumai követtek. A szociális enciklika történelmi igényét tehát a dátum választásával is hangsúlyozzák. A Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, és hosszú előkészítés előzte meg. Az eddigi értesülések szerint témáját tekintve többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. A Tisza párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be Magyar Péter lendő miniszterelnök. Május 9-től a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk. A lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy hat köteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünneplő a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Karkus István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. A 20 órai híreket követően a Megértés hullámhosszán cím interaktív műsorunkban ma este Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait. 21 órakor kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunk, melyben Jules Verne a Dunai hajós című regényének 20. részét hallgathatják meg, majd a Lélek útjain című műsorunkban ma Varga Kamil ferences testvér ismerteti Köröztös Krizosztom atya vértanúságának történetét, majd nagyné Bolla Henin tanúságtételét hallják megtéréséről. 21 órát a 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kulturával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk, ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Kányádi Sándor költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején beszámolunk arról, hogy Mindszenty József herceg primás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyés püspök. A május 2-ai szentbeszédből idézünk. Majd Bannócki Gáborral, a vakok és gyengéllátók Bosodabaúj-Zemplén vármegyei Egyesülete elnökével beszélgetünk felújításról, irigés új szolgáltatásokról, programokról, érzékenyítésről és akadálymentesítésről. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Mónika és fia Szent Ágoston életéről. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 55 perckor jelentkezünk.
A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Ezen az estén, amikor is, mivel közeledik a pünkösd, úgy gondoltam, hogy a pünkösd kapcsán az egyház egyik legfontosabb tevékenységéről szeretnék beszélgetni, méghozzá segítségül hívva Ferenc pápának az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdítását, tehát ami az evangélium hirdetéséről szól, ugye az Evangélium öröme címmel, és azon belül is kimondottan az egyháznak a missziós tevékenységéről, illetve a kultúrákkal való találkozásáról lenne szó. Természetesen örömmel várjuk a kedves rádióhallgatóknak a telefonhívásait. Hívjanak bennünket bátran a 36-os körzetszám 510-es 610-es telefonszámán, hogyha valakinek kérdése, megjegyzése, hozzászólása vagy tapasztalata van ezzel kapcsolatban, akkor hívjanak, kapcsoljuk, elbeszélgethetünk erről a dologról is, amit a kedves rádióhallgatót érdekli. Tehát akkor itt most az Evangélii Gaudium kezdetű enciklikának, körlevélnek a harmadik fejezetével kezdenénk foglalkozni, aminek ugye a címe az Evangélium hirdetése. Ugye, az Evangélium hirdetése, ez az egyháznak a legelső tevékenysége volt, hiszen amikor a pünkösd napján a Szentlélek eltöltötte az apostolokat és azokat, akik velük voltak a cenákulumnak a termében, többek között a boldogságos Szűz Mária, miközben ők imádkoztak, a Szentlélek leszárt rájuk, és akkor Péter apostol a társaival együtt kiállt a nép elé, és elkezdte rögtön hirdetni az örömhírt. Tehát mielőtt bármi mást tett volna az egyház, az első cselekedete ez volt, és mind a mai napig az egyháznak az egyik legfontosabb feladata az evangéliumnak a hirdetése, amely tökéletesen egybecseng Jézus mennybe menetelekor elhangzott utolsó szavaival: menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden népet. A Szentatya Ferenc pápa így ír erről: szeretnék emlékeztetni arra a feladatra, amely minden korszakban és minden helyen ránk vár, mert nem történhet igazi evangelizáció annak kifejezett hirdetése nélkül, hogy Jézus Krisztus az Úr, valamint anélkül, hogy Jézus Krisztus hirdetése elsőbséget kapjon az evangelizáció minden tevékenységében. Tehát már is hangsúlyozza ezt a dolgot, hogy minden korszakban és minden helyen ránk vár az evangéliumnak a hirdetése, tehát nem csak akkor, amikor az egyház történelmében voltak ilyen, mondhatjuk így, hogy nagyobb missziós korszakok, hiszen ha visszaemlékezünk az egyház történelmére, látjuk, hogy az egyik ilyen első missziós korszak az pont az apostolok korszaka és az első néhány évszázad, majd utána egy újabb nagy lendületet kapott a misszió, amikor a római birodalom határán megjelentek az új germán szláv népek, vagy éppen a magyarok, és akkor ezeket is el kellett vezetni az evangéliumra. Utána Európa kicsit bezárult, mert hogy nem volt tovább hirdetni, hát voltak próbálkozások a muszlimok között, de ez alapvetően kudarcra volt ítélve. Viszont a nagy felfedezések korszakával, tehát 1492 után megint tágas tér nyílott a missziók előtt, elsősorban ugye az amerikai kontinensen, de elindultak a missziók Ázsiában is, Indiában, Kínában, Japánban, Fülöp-szigeteken. Aztán pedig a 19. század végétől, 20. század elejétől, amikor mondjuk Afrikát is jobban kezdi föltárni, fölfedezni az európai ember, akkor ott is a felfedezésekkel együtt halad előre a misszió, és már nem csak a apartmenti területeken, hanem a kontinens belsejében is zajlik ez. Most pedig mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a misszió kiterjed az egész földgolyóra. Olyan igazi föltáratlan területek már nincsenek, egy-két amazóniai törzstől esetleg eltekintve, de alapvetően már mindenhová el lehet jutni viszonylag könnyedén, bár persze missziósok, akikkel találkozhatunk, azért mesélnek a nehézségekről, de a lényeg az, hogy most az egész földgolyó egy missziós területté vált. Mert hogy a misszió az nem csak azt jelenti, hogy idegen népekkel kell megismertetni azt, hogy Krisztus az Úr, hanem az misszió az folyamatos. Tehát állandóan hirdetni kell a világban ezt a dolgot, Krisztus az Úr, illetve hogy Krisztusnak a hirdetése, ez az egyháznak most is feladata. Ne gondoljuk azt, hogy hát most már mindenhol hallották az evangéliumot, akkor ezzel vissza lehet kicsit most már menni, foglalkozzunk egyéb dolgokkal. Pontosan Ferenc pápa volt az, aki ezt elhessegette, és újra a missziót állította az egyháznak a legfontosabb feladatává. Tehát már csak azért is, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy megvédjük a kereszténységnek a hitigasságait, az is fontos, de miközben ezt a támadásokat próbáljuk visszaverni, nem szabad csak befelé fordulni, hanem továbbra is meg kell őrizni ezt a kifelé irányuló tevékenységünket, vagyis a missziót, hiszen a közben lévő történelmi fordulatok nagyon sok embert, egész generációkat elfordítottak az Istentől, és elfordítottak Krisztustól, tehát itt például Európában látjuk azt, hogy mennyire szükség van erre. Már Szent II. János Pál elkezdett beszélni az új evangelizációról. Tehát, hogy az evangéliumot újra el kell vetni itt az európai népeknek a körében is, mert hogy közben, hát mondom, a történelem viharai elszárították ezt a veteményét az Úrnak, vagy seregélyek elvitték a szőlőt, tehát itt most, hogy újra azt szeretnénk, hogy ez gyümölcsöző és érett kalászokat termő terület legyen az Isten vetésében, az Isten szőlejében, akkor bizony itt újra meg kell magát erőltetnie az egyháznak, újabb erőfeszítéseket kell tenni, hogy eljussunk az embereknek a szívéhez, a lelkéhez. És ezért is hangsúlyozza Ferenc pápa, hogy minden korszakban és minden helyen megvan a lehetősége a missziónak, és hogy nem csak a lehetősége, hanem egy olyan küldetés, amitől nem tekinthetünk el. A 111-es pontban ezt írja, most csak részleteket idézek, az evangelizáció az egyház feladata. De az evangelizálás alanya jóval több egy szervezett és hierarchikus intézménynél, mert elsősorban egy Isten felé úton lévő nép. Tehát amikor a missziókra gondolunk, hogy ez az egyháznak a feladata, a küldetése, akkor ne azt gondoljuk, hogy ezt egy hierarchikusan megszervezett egyháznak, tehát ilyen központilag irányítottan kell végrehajtania, mert hogy az egésznek az alanya nem más, mint egy Isten felé úton lévő nép. Tehát tulajdonképpen az egyháznak a legkisebb, a legutolsó tagja, akinek mondjuk a hierarchiában nincsen semmi különösebb funkciója, annak is a feladata az evangelizáció, mert hogy ő is az egyházhoz tartozik. Persze nyilvánvaló, hogy szükség van arra is, hogy legyen központilag irányított misszió, meg a missziókat segítő tevékenység. Ugye emlékezhetünk rá, hogy például az év egy vasárnapján van, amikor missziós gyűjtést hirdet az egyház, ugye a missziók világnapján, amikor anyagilag támogatjuk az adományainkkal azokat a területeket, ahol igenis a missziós tevékenységnek anyagi bázisra is szüksége van. Tehát igenis ez egy központilag megszervezett dolog, tehát erre is szükség van, de nem szabad azt gondolnunk, hogy ebben kimerül a misszió, vagy hogy néhány embert elküldenek ide-oda-amoda, és akkor ott neki missziósként kell tevékenykedni, vagy valaki önként jelentkezik, hogy ő szeretne elmenni távoli vidékekre hirdetni az evangéliumot. Hanem, ahogyan itt a Szent Atya mondja, egy Isten felé úton lévő népnek, tehát az egyház egy nép alapvetően, nem egy struktúra, és az egész népnek a kötelessége, a feladata, a misszió. Ennek a misztériuma kétségtelenül a Szent Háromságban gyökerezik, de megvan a maga történeti konkrétsága egy zarándok és evangelizáló népben, amely mindig felülmúl minden még oly szükséges intézményes megnyilvánulást. Tehát amit a nép tud tenni, az egyház, mint nép, mint az Isten népe, az fölülmúlja azokat a kezdeményezéseket, amely az egyház hierarchiájából, tehát az ilyen központilag irányított dolgokból következik. Van egy csomó olyan missziós tevékenység, amiről nem is tud, mondjuk így, hogy az egyháznak a központi vezetése, mert hogy nem dokumentálják, nem írnak róla jegyzőkönyvet, de a nép spontán végzi ezt a missziót pusztán a jelenlétével, a tanúságtételével. A Szent Atya ezt írja: szeretnék röviden elidőzni az egyház eme értelmezésénél, amelynek végső alapja Isten szabad és ingyenes kezdeményezése. Tehát, hogy amikor a missziókról beszélünk, akkor itt meg kell nézni az alapot, amely nem más, mint az Istennek a kezdeményezése. Tehát a misszió az nem elsősorban belőlünk, a népből, az egyházból indul ki, hanem a misszió az Istennel kezdődik. És akkor így folytatja, ugye a következő fejezetecskének a címe: egy nép mindenkiért. Az üdvösség, amelyet Isten felkínál nekünk, az ő irgalmasságának a műve. Nincs olyan emberi cselekvés, bármilyen jó legyen is, amellyel kiérdemelhetnénk ekkora ajándékot. Na, ezzel már elkezdi kifejteni azt, amit az előbb hallottunk tőle, hogy a misszió mögött is az Isten áll, a személyes Isten, aki az ő irgalmasságából hív meg bennünket az üdvösségre. És utána hangsúlyozza a Szent Atya, amit ugye sokan úgy gondolnak, hogy majd ők üdvözítik magukat, majd különböző gyakorlatokkal el lehet érni az üdvösséget, hangsúlyozza, hogy még a legnemesebb, legjobb emberi cselekvés sem tudná kiérdemelni önmagában az üdvösséget. Az üdvösség az mindenképpen az Istennek az irgalmas ajándéka. Tehát egy ajándékról van szó, amelyet megkapott az egyház az ő meghívásában, és amelyet meg kell osztani, és akkor itt jön majd az, amikor az Istennek ez a meghívása az üdvösségre, amit fölkínál az egész emberiségnek, azt az egyházon keresztül teszi meg. Így ír a Szent Atya: elküldi lelkét a szívünkbe, hogy gyermekeivé tegyen, átformáljon, és képessé tegyen arra, hogy életünkkel válaszoljunk az ő szeretetére. Tehát, hogyha itt most a missziót nézzük, akkor az elsődleges misszió az, hogy az ember önmagát misszionálja, és pedig azáltal, hogy megkaptuk az Isten szent lelkét, ugye mondtam, hogy itt közel a pünkösd, és ezzel mindenképpen reflektálni kell, tehát ha megkaptuk az Istentől a szent lelket, és hogy ezáltal a lélek által tudunk mi válaszolni az Isten szeretetére, azáltal, hogy ez a lélek átformál bennünket. A lélek az, amely a régi embert átalakítja bennünk az új emberré, tehát a régi bűnös, pogány, Istennel szemben álló embert elkezdi krisztusivá formálni, és ezáltal ugye rajtunk keresztül is megjelenik Krisztus a világban. És ezáltal tudunk mi válaszolni az Isten szeretetére, mint Isten gyermekei, és hogyha megvan bennünk ez az átváltozás, akkor leszünk képessé arra, hogy utána elinduljunk a többi ember felé. Az egyházat Jézus Krisztus úgy küldi, mint az Istentől felkínált üdvösség szentségét. Ugye ez az egyháznak a méltóságára hívja fel a figyelmet, tehát az egyház nem csak a szentségeknek a kiszolgáltatója, tehát a hét szentségről van szó, hanem az üdvösség szentsége maga az egyház, amely megszenteli ezt a világot. És akkor következő lépésként, hogy hogyan is történik ez, az egyház pedig együtt működik a maga evangelizáló tevékenységével az isteni kegyelem eszközeként. Tehát az Isten indítja ezt az egész folyamatot, amibe bevonja az egyházat. Tehát az egyház, amikor misszionál, akkor tulajdonképpen az Isten által fölkínált üdvtervben dolgozik az Isten szándéka szerint. És akkor itt most megint hangsúlyozni kell, hogy amikor egyházról beszélünk, az nem tőlünk távol vagy rajtunk kívül lévő fogalom, hanem mi vagyunk az egyház. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt csinálja más. Nekem nincs hozzá képességem, nekem nincs karizmám, én nem kaptam semmi extrát, amivel tudnám hirdetni az evangéliumot. Ezeket a gondolatokat felejtsük el, mint az egyház tagja, igenis benne élek az egyháznak ebben a tevékenységében, a misszióban. Van, aki tudatosabban, van, aki direkt, konkrét módon, de mindenki, aki az egyházhoz tartozik, valamiképpen tagja a missziónak. Még akkor is, ha csak egy imát mond el néha a misszió javára, vagy éppenséggel akkor, hogyha elmegy egy templom előtt, egy kereszt előtt, és keresztet vett magára, vagy bemegy egy templomba, és nem csak nézelődik, hanem megkeresi, hogy merre van az oltári szentség, és térdet hajt nagy tisztelettel. Ez már-már azt mondjuk, hogy hát ez tulajdonképpen az én egyéni vallásosságom. Nem, ez már misszió a mai világban, ahol az emberek ezeket a helyeket, templomokat, kereszteket, oltári szentséget, csomóan csak úgy veszik, hogy na, itt van valamit az út mellett, és akkor kész. Meg az emberek nem is figyelnek rá. A múltkor sétáltam a Kossuth Lajos utcán, és akkor hallom, hogy két hölgy beszélget, hogy nézd már, milyen csodálatos, hú, azt mondja, ez fantasztikus, de szép, és akkor én is elkezdtem körbenézni, hogy ezt most vajon mire mondják a megyeházának a kovácsoltvas kapuira, vagy a szépen felújított ferences templomra, vagy a most Bródi könyvtár, ugye korábban a nagypréposti palotára, tehát egy csomó nagyon szép épület volt a környéken, és aztán utána hallom, hogy hát tulajdonképpen, hát nem nevezem meg, hogy milyen márkájú autóra gondoltak, ami ott állt az útszélén. Tehát, hogy észre se veszik az emberek, hogy templomok meg szép épületek között mennek el, annyira leköti őket a mindennapi dolog, például egy szép autó. Most ezzel nem akarom vitatni a dolgot, mert tényleg szép volt az autó, ami ott állt, de az, hogy túllássonak egy használati eszközön, és észrevegyék, hogy ott van egy templom, abban a templomban ott van az Úr Jézus, most éppen mondjuk felújítás alatt van, tehát valószínűleg nincs bent oltári szentség, hanem a szomszédos angol kisasszonyok kápolnájában van, vagy ott mennek el a fazola kapuk mellett, amik tényleg az emberi szellemnek, tehetségnek, a kézügyességnek a csodálatos megnyilvánulásai, és ezek teljesen hidegen hagyják őket. No hát, ezért mondom azt, hogy egy gesztus, amivel rámutatok az emberek számára, hogy most egy szent dolog előtt haladok el, egy templom előtt, vagy ha bemegyek a templomba, akkor nem csak a műkincseket nézem meg, a szép festményeket, hanem átérzem a helynek a szakralitását, meghajlok az oltár felé, térdet hajtok az oltári szentség felé. Ezek annyira egyszerű dolgok, és az a jó, hogyha természetesnek vesszük, hogy ez számomra nem megerőltető, hanem valahogy jön a szívemből természetesen. De akkor is ez már a missziónak, tehát a Krisztus iránti figyelmemnek, szeretetemnek a kinyilvánítása mások előtt. És hogyha ez megtörténik, akkor ezzel már misszionáltam. Lehet, hogy nem történik semmi azokban, akik látták ezt. De lehet, hogy valakiben megfogalmazódik, hogy ez miért csinálja. Vagy esetleg elszégyelli magát, hogy hú, én is bejöttem ebbe a templomba, és úgy csinálok, mintha nem lenne itt az Úr, és akkor ő is keresztet vett legalább, vagy valami. Tehát, hogy ha csak emlékeztetjük a lagymatak keresztény testvéreinket arra, hogy hogyan kellene imádságosabb, vagy egyszerűen csak Krisztus központúban élni a világban is, és azokon a helyeken legalább, ahol ami neki van szentelve, ott azzal a magatartással, tisztelettel viselkedem, ezzel én már valamiképpen, ha csak egy nagyon picit is, misszionáltam, anélkül, hogy ezt bárki megszervezte volna, bárki utasítást adott volna rá. Tehát ez az, amikor mi bekapcsolódunk az Istennek erre az üdvösségre meghívó irgalmas szeretetébe, ahol a kegyelem eszközeként bennünket is föl tud használni az Isten, az akár ilyen egyszerű dolgok által, vagy bemenve egy étterembe, ha nem csak neki esek az ételnek, hanem ahogyan mondjuk otthon szoktuk, keresztet vezek, kis fohász mondok, és úgy kezdem el az étkezést. Lehet, hogy rá fognak csodálkozni. De az is lehet, hogy másokat is buzdítok arra, hogy akkor ő is vallja meg a Krisztushoz tartozását ilyen módon is. Ezek nagyon pici dolgok. Igazából mondjuk így, hogy szinte semmi látványos haszna nincsen. És mégis ezek a pici apró gesztusok azok, amiket teljesen spontán módon, mindenféle tanulás nélkül, és mégis a Krisztusról való tanúságtételként tudunk felmutatni a világban. És akkor, kedves rádióhallgatók, most hallgassunk egy kis zenét. Kedves rádióhallgatók, folytassuk az elmélkedésünket Ferenc pápa körleveléről, és most ugrunk egy picit a 113-as pontra, amelyben ezt írja: ez az üdvösség, amelyet Isten valósít meg, s amelyet az egyház örömmel hirdet mindenkié. Isten megkezdett egy utat, hogy minden idők minden emberével egyesüljön. Tehát az aláhúzott szó az a mindenkié. Tehát, hogy Mi az egyház örömmel hirdetjük azt az üdvösséget, pontosan azért, hogy minden emberhez eljusson, mert hogy az Isten meghívása az mindenkié, és hogy az Isten kezdte el ezt az utat, tehát ez az ő szabad kezdeményezése volt, ahogyan ezt már az előző percekben láthattuk, éppen azért, hogy mindenkivel egyesülhessen, és ehhez, mint egy közvetítőként van szükség az egyházra. Úgy határozott, hogy népként és nem elszigetelt egyénenként hívja össze az embereket. Senki sem üdvözül egyedül, elszigetelt egyénként, csupán saját erejéből. Tehát itt most a közösségi mi voltra hívja fel a figyelmet a Szent Atya, és ugye itt most csomó emberrel, az ő véleményükkel ugye szembehelyezkedik, ugye jó néhányan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát ő tudja, hogy hogyan kell, és ő majd ő saját módján fog vallásos lenni, meg a saját módján hisz az Istenben, és így tovább. Itt kimondottan újra hangsúlyozva van, hogy népként üdvözít bennünket az Isten, és hogy nem is egyenként hív össze minket, hanem egy népet akar, ahol egymásra vagyunk utalva. Tehát nem egymástól elszigetelt egyéneket, ilyen magányos harcosokat kíván az Isten, hanem egy népet. Már csak azért is, mert egy nép tudja valójában megmutatni azt, hogy ki is az Isten, hogy az Isten szeretet. Tehát egy egyedülálló ember nehezen tudja megmutatni kimutatni a szeretetét, egy nép annál inkább, ugye, arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, mondja Jézus az új parancsban, az utolsó vacsorán. Tehát itt is egyértelműen a közösségi mi voltot hangsúlyozta Jézus, és ez azóta sem szűnik meg az egyházban. Tehát, hogy együvé tartozunk, mi alkotjuk az Isten népét, és a nép az, ami, és akkor itt most idézném újra az enciklikát, hogy Isten úgy vonz bennünket, hogy figyelembe veszi a személyek közötti kapcsolatok bonyolult szövetét, ami egy emberi közösségben az élettel együtt jár. Tehát nagyon szépen fogalmazza meg, hogy a személyek közötti kapcsolatok bonyolult szövete. Ez jellemez egy népet, ahol vannak gyengébbek, vannak erősebbek, tudnak egymáson segíteni, meg tudják élni a szeretetet, tehát ahogyan látjuk, tényleg egy kapcsolatok bonyolult szövete. És akkor itt most még hozzámerném azt is tenni, hogy még az is benne van ebben a kapcsolatok bonyolult szövetében, hogy itt veszekedések vannak, hogy itt széthúzás van. Mert ahol veszekedés meg széthúzás van, egyértelműen ugye ez a bűnnek a jele, vagy maga a bűn, na de ebből következhet például a bocsánatkérés, a megbocsátás, a kiengesztelődés, ami viszont megint az Istenről való tanúságtétel, mert hogyha konfliktusok alakulnak ki az Isten népén belül, akkor erre mi tudjuk a választ, hogy hogyan kell ezt megoldani az Isten terve szerint, a megbocsátással és az irgalomnak a gyakorlásával. Tehát még ezt is fölhasználja az Isten a kapcsolatok bonyolult szövetében, ez is benne van, hogy amikor ilyen széthúzás keletkezik, és utána megjelenik az irgalom és az egymásra találás, a szeretetben való újraegyesülés, ez megint egy óriási jel az üdvösségre hívó irgalmas Isten mellett. Tehát ezért van az, hogy az emberek, amikor az egyházzal találkoznak, akkor nem csak azt látják, hogy egy tökéletességre, meg szeretetre törekvő közösség, hanem látják ennek a közösségnek a gyengeségeit is. És ez ugyanakkor a kívülálló emberek számára reményt ad. Mert hogyha csak azt látnák, hogy itt mindenki tökéletes és szent és boldog, akkor esetleg megrémülnének, hogy hol vagyok én ehhez? Hogy hát én úgyse lennék képes olyan lenni, tehát nem is csatlakozom az egyházhoz, mert hát ez a szenteknek a gyülekezete. De amikor látják az egyháznak ezeket a bonyolult kapcsolatok, bonyolult szövetét az egyházon belül, amiben ott van tényleg a nagy szeretet, az összetartozás, az egy irányba haladás, de ugyanakkor ott vannak az emberi gyengeségek is, pont ezt tesz bennünket hitelessé a többi ember előtt, hogy igenis érdemes csatlakozni az egyházhoz, az Isten népéhez, mert ezek nem különb emberek, tehát emberi szempontból nem kimagaslóak. Szent Pál is ír arról, hogy hányan vannak közöttetek bölcsek, okosak. Az Isten a kicsinyeket választotta ki, tehát hogy az egyszerű ember ne riadjon meg az egyháznak a szentségétől, hanem vegye észre az, hogy az Isten ezeket az esendő embereket hívja meg az ő népének, amiben mindenki belefér. Mindenki. Tehát a legnagyobb tudósoktól a legelesettebb emberig, a gazdagoktól a koldusokig, mindenkinek helye van az egyházba. Tehát, hogy ez a kapcsolatok bonyolult szövete mutatja meg, hogy te is be tudsz kapcsolódni, aki még nem tartozol az egyházhoz. Egy újabb kapcsolat jön létre azáltal, hogy te is belépsz, hogy te is fölfedezed az Istennek az irgalmas szeretetét, amely az üdvösségre hív ebben a csapatban. Ez a nép, amelyet Isten kiválasztott magának és egybehívott, ez az egyház. Jézus nem azt mondta az apostoloknak, hogy kiváltságos csoportot vagy elitet alkossanak, hanem azt mondta nekik, menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. És ugye Szent Pált is idézi a Szent Atya, amikor ezt mondja, hogy Isten népében, az egyházban nincs többé zsidó vagy görög, mert mindannyian egyé lettetek Krisztus Jézusban. Tehát ez az, ami az egyháznak a gazdagsága, és ugyanakkor az egyháznak a közvetlensége a világ felé. Tehát, hogy nem elitet alkotunk, bizonyos értelemben mégis azok vagyunk, mert hogy, de csak annyiból, hogy mi már fölismertük az Istennek a meghívását. De nem vagyunk különbek azoktól, akik még nem ismerték föl, hanem kaptunk egy feladatot, hogy velük is megismertessük. És éppen ezért nem lehetünk közömbösek az emberekkel szemben. A Szent Atya azt mondja, az Úr téged is hív, hogy része légy népének, és ezt nagy tisztelettel és szeretettel teszi. Mármint az Úr hív, és ezt nagy tisztelettel és szeretettel. Na most természetesen a Szent Atya is tisztában van vele, hogy ez az egyház, ez egy nagyon sokszínű egyház. Ugye minél nagyobbá vált az egyház, annál inkább sokszínűvé lett. És erről ír a 115. pontban, amikor is azt mondja, Isten a népe a föld népeiben testesül meg, melyek közül mindegyiknek megvan a maga kultúrája. A kultúra fogalma értékes eszköz ahhoz, hogy megértsük a keresztény élet különböző kifejeződési formáit, amelyek jelen vannak Isten népében. És akkor itt most az azért fontos, mert ha valaki az előbb azzal kapcsolatban, amikor Szent Pál azt írja, hogy az egyházban nincs többé zsidó vagy görög, hanem mindannyian egyé lettek Krisztus Jézusban, azért ez nem azt jelenti, hogy akkor itt most mindenkit nyakon öntenek ilyen generál szószal, és akkor onnantól kezdve mindenki egyforma. Még csak nem is arról van szó, hogy mindenki megőrzi a maga személyes egyéni voltát, a különlegességét, hanem itt most a Szent Atya arról kezd el beszélni, hogy egyes embercsoportoknak is vannak sajátosságai, amelyet ő a kultúra szóval fejez ki. És ezt ő igazából az egyháznak nagy gazdagságának tartja, hogy minden népnek megvan a saját kultúrája, és hogyha ezek a kultúrák különbözőek, éppen ezért a keresztény, a megélt keresztény élet is másképpen nyilvánul meg. Tehát nem ugyanolyan módon éli meg a kereszténységét egy fülöp-szigeteki, vagy egy dél-amerikai, vagy egy német, vagy egy afrikai keresztény. Mert Afrikában is nagyon sok, most ez túlságosan általános volt, ott is nagyon sok különböző kultúra létezik. Tehát, hogy igenis, ez egy kulturális sokszínűség, ami azt mutatja, hogy a legalapvetőbb dolgokat, azok összekapcsolnak bennünket, azonban a keresztény életnek a kifejeződési módja, amely hiteles, tehát abból az emberből és abból a kultúrából fakad, ahol éppen az egyház azon a területen létezik, az igenis nagyon jó, hogy megvan, mutatja az egyháznak a sokszínűségét, ugye? Sokarcú nép, mondja a Szent Atya. És ugye ez is fontos, hogy az egyház nem akarja eltörölni a különböző kultúrákat, és nem akar létrehozni egy valamilyen teljesen egységes, uniformizált közösséget, mert abban a pillanatban, hogy ez az uniformizálás megtörténne, onnantól kezdve az egyház elzárná magát a kultúráknak a nagy részétől. Pontosan ez a szép benne, hogy ennyi féle van. Ugye amikor az egyházban ilyen nagy találkozók vannak, legyen szó, ugye most a közelmúltban visszaemlékezhetünk a budapesti eukarisztikus kongresszusra, amely a Covid után egy ilyen óriási föllélegzés volt, és akik ott voltunk, tehát számunkra is annyira üdítő volt, hogy nem csak magyarok vannak ott, még csak nem is kárpát-medenceiek, hanem legyőzve tényleg a Covid által okozott nehézségeket, tényleg az egész világ képviseltette magát, és találkozhattunk ott mindenféle emberekkel, és az annyira jó volt megélni, hogy tényleg az egyház mennyire sokarcú, hogy ez valójában az egyháznak ez az igazi univerzalitása, hogy miközben megőrzi az egyes kultúráknak a sajátosságait, ugyanakkor ezekbe be tudja oltani Krisztusnak az igazságait. Így folytatódik. Egy meghatározott társadalom életstílusa ez, sajátos mód, amelyet tagjai kialakítottak az egymás közötti, a más teremtményekkel és Istennel való kapcsolatfelvételre. Ha így értjük, akkor a kultúra magában foglalja egy nép életének teljességét. Történelmi formálódása során minden nép jogos autonómiával fejleszti ki saját kultúráját. Ez abból következik, hogy az emberi személy természete szerint teljesen közösségre van utalva, és mindig arra a társadalomra vonatkoztatva értelmezhető, amelyben a valósággal való viszonyát egy konkrét módon megéli. Az emberi lény mindig kultúrába foglalt. A természet és kultúra a legszorosabban összefonódnak. Tehát amikor ezt kifejti, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen nagy szeretettel beszél ezekről a különböző kultúrákról. És ez tulajdonképpen még büszkévé is tehet bennünket. Most a büszkeséget nem gőkként értelmezve, hanem abban az értelemben, hogy büszkék lehetünk arra, hogy egy olyan kultúrának vagyunk a részei, amelyek évszázadok, évezredek alatt alakultak ki egy embercsoportban sajátos nyelvvel, sajátos gesztusokkal, sajátos öltözködéssel, sajátos rítusokkal, és az a csodálatos, hogy az egyház mindezekben megtalálja önmagát. Tehát az egyház nincs leszűkítve semmilyen kultúrára. Ugye amikor az egyház élete elkezdődött, akkor is ugye egy tulajdonképpen egy zsidó közösséggel kezdődött el. Ami kulturálisan egészen más volt és elütött a korabeli környező népeknek a kultúrájától. Mondhatjuk azt, hogy a hellén kultúrában, ami jellemezte azt a korszakot, mondhatjuk, hogy az egész római birodalmat, amelyen belül azért megvoltak a sajátosságai, a görögöknek, az egyiptomiaknak, a galloknak, a keltáknak, és a latin népeknek, Itáliába, és így tovább. De ugye a zsidóság az teljesen elütött mindentől, és mégis ez a kis zsidó csoport elindult, és ezeket a különböző kultúrákat, a szíreket, az egyiptomiakat, a görögöket elkezdi beoltani az evangéliumnak a tüzével. És azt látják, hogy igen, vannak közöttük, akik befogadják ezt. Bár egy idegen kultúrából érkezik a vallási tanítás, de csodálatos az, hogy ugye fölmerült a kérdés, hogy kell-e zsidóvá lenni azoknak, akik csatlakoznak az egyházhoz. És ugye az egyház nagyon bölcsen, ugye ezen a jeruzsálemi zsinaton, amiről az apostolok cselekedetei beszámol, ugye megmondják, hogy nem kell. Vannak bizonyos erkölcsi alapelvek, vagy vallási alapelvek, amiket meg kell tartani, de nem kötelező a zsidó kultúrát magukra venni, a zsidó ezer éves hagyományokat, hanem a saját kultúrájukban, a saját hagyományaikban, görög, vagy latin, vagy egyiptomi módon igenis csatlakozhat az egyházhoz. És akkor egy ilyen sajátos, egymástól különböző kultúrák jönnek létre az egyházon belül is, amelyet azonban mindig összetart az a tudat, hogy bár kulturálisan különbözőek vagyunk, még a nyelvünk is különbözhet, de ugyanazt az Istent dicsérjük, ugyanazt a Krisztust valljuk, ugyanaz a Krisztus váltott meg mindannyiunkat, és mi hozzátartozunk. Tehát ezeken a kulturális különbözőségeken az egyház már az első korszakban nagyon sikeresen felülemelkedett. És ez az egyháznak a nagyszerű befogadó készségét mutatja, amikor is látjuk azt, hogy amit Szent Pál ír, ezt így kell érteni, hogy nincs többé görög meg zsidó, tehát hogy nem ezt hangsúlyozzuk, hanem természetesen a görög az görög marad, a zsidó marad, a római az római marad, de igazából mindannyian egyé váltunk Krisztusban. Így születik meg a keresztény nép, ami egy sok nemzetiségű nép már kezdetek kezdetétől fogva. És éppen ezért az egyház nyitott arra, hogy a különböző népek a maguk kultúrájával gazdagíthatják az egyházat. Még egy mondat innen, a kegyelem feltételezi a kultúrát, és Isten ajándéka annak a kultúrájában testesül meg, aki megkapja azt. Tehát, hogy az Isten minden kultúrában tudja érvényesíteni az ő ajándékát, és ahhoz nem kell kultúrát váltani, hogy az Isten ajándékát megkapja az ember, hanem ahol van, amely kultúrában, abban, mint egy beletestesül az Istennek az adománya, az Istennek a kegyelme, az Istennek a szeretete. És ezért van, persze voltak azért a történelemben olyan időszakok, amikor az egyház úgy gondolta, hogy ragaszkodnia kell bizonyos kulturális vonásokhoz, amiket szintén át kell adni a megtérő népeknek, de sosem sikerült teljesen. Mert hogyha megnézzük azt, hogy persze jöttek ezek a germán népek, és akkor átveszik a latin kultúrát. De ennek az is oka, mert a latin kultúra egy magasabb szintű kultúra volt, fejlett írásbeliséggel, nyelvvel, stb. És ezek a népek rájöttek, hogy érdemes ezt magukba szívni. Tehát mintegy romanizálódtak, De ugyanakkor viszont a germán hagyományok, törvények, azok is hatással voltak az egyházra. Tehát itt egy olyan kölcsönhatás alakult ki, ami tulajdonképpen gazdagította az egyházat. Tehát az egyház, ami korábban mondjuk itt Itáliában a latin kultúrából táplálkozott, a beérkező germán népekkel, persze ez egy csomó rombolással is járt, meg pusztítással, de amikor már kicsit csitultak a kedélyek, amikor a népek elkezdtek összeolvadni, akkor igenis a germán szokások is hatással voltak az egyháznak a kultúrájára, az egyháznak a szokásaira, az egyháznak a törvénykezésére. Tehát szépen változnak a dolgok, arról nem is beszélve, hogy az egyház keleti felében ott meg megmaradtak azok a elsősorban görög vagy kopt egyiptomi hatások, amiben annak idején beplántálódott az evangélium. Tehát az egyház az sosem volt egységes kulturálisan. Mindig sokszínű volt. Kezdettől kezdve. Tehát onnantól kezdve, hogy az apostolok kiléptek Jeruzsálemből az istváni üldözés után, és akkor elindultak a diákonusok, és akkor Fülöp elmegy Szamáriába, és látja, hogy Szamária befogadja az igét. Hopp, egy újabb társaság, hiszen a szamáriaiak azok különböznek a zsidóktól. Aztán mennek tovább, és kiderül, hogy a tengerparton a föníciaiak, szírek szintén befogadják az evangéliumot. Tehát ez az, ami a kultúrának a magasztosságát mutatja azért, és a megbecsülését az egyházon belül. Tehát amikor evangelizációról van szó, akkor ez mindig jelent egy óriási tiszteletet a kultúrák iránt, ahová ezt az evangéliumi magvat el akarjuk ültetni. Tehát nem univerzális, nem uniformizálni akarjuk a világot az evangelizációval, hanem megtartva az embereknek az egyéni szabadságát, a népeknek a saját kulturális hagyományaikat, ezeket mindet meg lehet keresztelni, és szépen lassan át lehet itatni az evangéliumi normákkal, és természetesen ugye az evangéliumnak a nem csak az erkölcsi normáival, hanem elsősorban a tanítással, Krisztussal, a Szent Háromság tanításával, és így tovább. És ezért nem kell megijednünk akkor sem, hogyha olyan kultúrákkal találkozunk, amelyek egészen idegenek, vagy akár mondjuk ellenségesek a kereszténységgel szemben. Sajnos ugye itt az utóbbi időben kialakultak ilyen kultúrák, amit az egyház főleg itt a nyugati világban érzékelt, de máshol is, tehát a kínai keresztények a bőrükön tapasztalják, a közel-keleti keresztények a bőrükön tapasztalják, milyen az egy más kultúrában kereszténynek lenni, és őket is a saját kultúrájukban hívják meg a kereszténységre. Nekünk pedig itt Európában, hát talán az evangelizációnak a legfontosabb része az, hogy hitet ébreszteni. Ja, a nyugatnak talán ez a legnagyobb problémája, nem az, hogy más vallású, és ezért szemben áll a kereszténységgel, hanem sajnos a hitetlenség az, ami a leginkább veszélyesít, és az elsődleges cél tehát valamiképpen a hitnek a fölébresztése, és akkor persze a saját kulturális viszonyai között hívővé válva, aztán átalakul szépen egyes személyek, vagy utána akár egy egész társadalom is keresztényé. Kedves rádióhallgatók, az időnk lejárt, eddig jutottunk a pünkösd ihlette gondolattal, hogy bizony mindannyiunknak kötelessége a misszió, a küldetés, Krisztus hirdetése, de most elköszönök, mindenkinek további jó vételt kívánok, köszönöm, hogy meghallgattak, aki pedig nyugovóra tér, azoknak nyugodalmas jó éjszakát kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán. Buda Péter atya műsorát hallották.